Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, kérünk arra, hogy szenteld meg ezt a mai Isten tiszteletet, ezt a vasárnapot. Kérünk arra, hogy szülessen meg bennünk az igazi váradalom, hogy tudjuk azt látni benned, és azt várni tőled, amit te igazán adni akarsz, és amit te igazán vagy. Így kérlek, hogy áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját, és így kérünk az Úrvacsora szentségéért, hogy abban valóban tudjon közösségre lépni veled, és szeretetben közösségre lépni egymással, Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Istenünk igéjét Máté evangéliumából, a 11. fejezet első 19 verséből. Amíg az igét olvasom, helyünket elfoglalva hallgassuk. Máté evangélium a 11. fejezetének első 19 verséből így tanít bennünket a mi Urunk. Amikor Jézus elmondta parancsolatait a 12 tanítványnak, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. János pedig, amikor hallotta a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőle: te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztaságba? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyi palotákban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Profétát látni? Bizony mondom nektek, még profétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva: íme én elküldöm előtted követelmet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom nektek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert valamennyi próféta és a törvény is Jánosig prófétált. És ha el akarjátok fogadni, ő maga Illés, akinek el kellett jönnie, akinek van füle, hallja. De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek: zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják, ördög van benne. És eljött az emberfia, aki eszik, és iszik, és ezt mondjátok, íme falánk és részeges, a vámszedők barátja. De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Amen. Kedves testvérek, advent van, várakozás. Az Úr eljövetelének a várása. Amikor egy várást meg kell fogalmazni, hogy mit is várunk, akkor általában bajba vagyunk, nem csak keresztények, mindenki bajban van, hiszen nem csak keresztény vonatkozásban, hanem az élet bármilyen vonatkozásában van, hogy az ember vár valamit és elvár. Várakozunk akkor, amikor mondjuk egy koncertre megyünk, és a koncerten várjuk, hogy mi fog történni, és aztán vagy az történik, amit vártunk, és akkor örülünk, vagy nem azt kapjuk, amit vártunk, és akkor már nem örülünk. Persze bonyolultabb a helyzet, hogyha vallási fogalmakkal kell dolgozni. Mert ugye vallás vagyunk, legalábbis kívülről nézve, minket betettek egy kategóriába, hogy a keresztény vallás. Ugye régen ez más volt ez a szó, mert akkor még Calvin megírta a keresztény vallás rendszere, az Institúció című könyvet, akkor azért a vallás az inkább a hitvallás felé forduló szó volt, és hogyha azt mondta valaki, hogy vallás, akkor először az jutott eszébe, hogy meg kéne vallani, vagy hogyan kell megvallani a hitet. És más vallások pedig azt jelentették, hogy mást vall, vagyis másféle hiten van valaki. Mi Jézus Krisztust hisszük. Jézusnak a nevében élünk, a Jézust hívjuk segítségül, Jézus, ami megváltunk, Jézus, ami Krisztusunk, a szótér, a messiás, mindegyik szó majdnem azt jelenti, a messiáhu, Isten szabadítása, szótér görögül szabadító, Krisztus, a megváltó, aki megvált, aki szabadít, és gyakorlatilag mindegyikben ugyanaz az igény, vagy ugyanaz a jelentés van elrejtve. Szeretnéd, hogyha az életed megszabadulna. Mert érzed, tudod, mint egy tüske, ott van mindig a tudatodban, még a legnehezebb pillanat, legkönnyebb pillanataidban is, kezdve a legkönnyebbektől a legnehezebbekig, hogy valami nincsen rendben az élettel, és ami nincsen rendben az élettel, azt hadd mondjam ki, hogy tulajdonképpen az élet maga. Az élet maga nincsen rendben, mert éppen a minap beszélgettünk a kollégámmal arról, hogy milyen is a világ, és beszéltünk a bosszúról, és ugye hát nagyon sok mindenkiben forra bosszú vágy, hogy most meg kell bosszulni valamit, és nagyon nagy bölcs gondolat az, hogy minek. A legnagyobb bosszú az, hogyha megölöd. De hát úgy is halott, hiszen mindenki meghal egyszer. Aki meghal, azt minek nekem megölni, hiszen azzal csak magamnak ártok, és magamnak teszek rosszat. Ilyen a bosszú, testvérek, valóban így van. Ha valaki meg akar bosszulni valamit, akkor vegye tudomásul, hogy magát bosszulja meg, és magának akar rosszat. De ez csak egy igazság a sok közül, és most erre is hadd térjek rá, hogy vannak ám bölcsességek, és vannak ám igazságok mindenhol a világban. Ne gondoljuk azt, hogy csak a kereszténység hordozza az igazságot. A kereszténység hordozza, Krisztus hordozza a teljes igazságot. Ez tény, mielőtt bárki megpróbálna megkövezni itt a szószéken, rögtön mondom, hogy Krisztusban lakik a teljesség. A Kolossé beliekhez írott levélben Pál ezt rögtön mondja, hogy tetszett a Teremtőnek, hogy Krisztusban teremtsen mindent, és Krisztusban lakjon a teljesség, és Krisztuson kívül nincs más, mert Jézus mondja János evangéliumában, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. Tehát a semmi az a mindennek az ellentéte, vagy nem ellentéte, nem tudom, ez filozófia, de lényeg az, hogy amit teszünk, az akkor valami, ha Krisztusban tesszük, ha Krisztussal tesszük, ha Jézus ott van a tetteinkben, tehát a teljes igazság az a Krisztusé, de igazság részletek vannak emberi gondolatokban, és igazságot fejeznek ki emberi gondolatok is, bárhol legyen is az a világon. És ugye, hogyha már Keresztelő Jánossal együtt kérdeznénk, hogy Jézust, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, akkor először tegyük tisztába, hogy mi az a más, amit várnánk. Az emberi gondolatok ezt a mást, ezt a világ minden táján megfogalmazták. Még úgy is megfogalmazták, hogy pedig Krisztus benne van ebben a másban. Mert ha a vallásokat most már kicsit tényleg rendbe téve röviden, akkor a vallás a kereszténységben nem ember gondolata. Bármennyire is szeretnék ezt kívülről ugyanúgy kategóriába húzni, mint mondjuk Krisnát, vagy Buddhát, vagy Mohamedet. Nem emberi gondolat a vallás. a keresztény vallás az mindig Istentől származó gondolat. Pont ez az, ami problémát okozott a zsidóknak, hogy itt nem az van, amit ők akarnak, hanem itt az van, amit Isten akar. Hát itt Isten van, mi szeretnénk ezt, Isten azt mondja, hogy ez legyen, hát jó, de tegyük el a mannát egy kicsit holnapra is, ugye a jó zsidó gondolkodás, ha elteszem a mait, és holnap is lesz, amiből megspórolom, akkor több lesz, nem lesz több, megromlik. Isten akar dolgokat, és nem mi. Na most, amit ember gondol, az nem biztos, hogy rossz, és nem biztos, hogy... Első körben úgy látjuk, hogy ember gondolja, mert azért fontos tudni azt is, hogy nagyon bölcs gondolatokat tartalmaznak az emberi gondolatok, vagy hát az ember transzcendenssel kapcsolatba lépő bölcsessége nagy igazságokat hordoz. Nem kell tiszteletlennek lenni, tudnunk kell, hogy például a védák, vagy az ősi hindu iratok, az több ezer éves bölcsességet foglalnak magukba. 5-6 esetenként 8000 éves iratokat, leírt szöveget találunk szanszkritul, miközben a Biblia legrégebbi leírt szövege az kicsit több, mint 3000 éves. Persze nem ez adja az értékét. Ezekben a bölcsességekben sok mindent találunk, például szeresd a fele barátodat, vagy ugye, ahogy Buddha mondja, amit szeretnétek, vagy a hindu tanítás, hogy tegyenek veletek, ti is úgy tegyetek másokkal, ezt sokszor alkalmazzák, és ugye vannak tanítások a muszlimban, van tanítás az iszlámban, van tanítás a mondjuk például közel-keleti perzsa gondolkodásban, nagyon sokan emlegetik Manit, mint nagy tanítót, ugye, akik kutatják az őstörténetünket perzsa birodalommal, az ókori kelettel való kapcsolatunkban, nagyon sokan azt mondják, hogy a manichéizmus az megjelenik a magyar kereszténységben, ezért említem, már nem divat, most már az elmúlt az a gondolkodás, elmúlt az a tanrendszer, de van helyette más, van helyette napimádat, van helyette arvisúra, van sok minden, amit kitalál az ember magyaroknál, aztán keleti filozófia van, a konfucianizmus beszivárog a nyugatba, és a nyugaton aztán eluralkodva, egyfajta kavalkádként, mint New Age fogalom bejön az emberek tudatába, és nagy bölcsességeket mond, és vegyük komolyan, még akár a zsidó bölcsességeket is komolyan kell venni, hiszen van haszid zsidó mozgalom például, már az újkorban is van, pár történetet mondjak, például mondhatnám a hitetlen szultán történetét, ha iszlámból veszem, és a dervist, aki elmagyarázta a szultánnak, hogy miért téved. Elülteti a magot, kétszer tapsol hatalmasra nő, és a szultán, ha most már hiszem, hogy van Isten, igen, de hogyha nem két taps alatt nő ilyen hatalmasra, hanem két év alatt, akkor azt nem az Isten csinálja, de nagy bölcsesség. Vagy van más is, amikor azt mondja, a zsidó rabbit meglátogatják Varsóba a hívei, és kérdezik, hogy mi ez a nagy pusztaság itt a lakásban. Hát van egy szék, meg van egy ágy, meg egy asztal, nincs pénze, adunk pénzt, mi megvásároljuk a bútorokat, és azt mondja a rabbi, hogy hát nektek a szállodában mi van, ahol laktok? Hát egy szék, egy asztal, meg egy ágy. Hát, és nem elég? Ja, de hát mi nem itt lakunk, mi itt csak megszálltunk, mi átmeneti szállásban vagyunk, mondják a vendégek, és mondja a rabbi, látjátok, én is. Én is. Mert hogy nincsen itten maradandó városunk, hanem eljövendőt válunk, csak ezt néha elfelejtjük, és olyan sok minden csatlakozik ehhez, küzdelem, ragaszkodás, harc, a vagyoni jogokért, a mindenféle hatalomért, amit tegnap a házassággal kapcsolatos délelőttön, a vetítésben, ha itt voltak, akik itt voltak, tudják, hogy a legfontosabb, a legpontosabb kiinduló pontja egy konfliktusnak az, hogy én akarok uralkodni, hogy az én gondolatom érvényesüljön. Hatalmi harcok zajlódnak a házasságban is. Ha én érvényesülök, akkor jó, és az én törvényeim, az én szabályaim, miközben szenved az ember, és a házasság meg tönkre megy. Persze ezek nagyon jó gondolatok, csak egy baj van, vigyázni kell, és nem lehúzni akarom a másik vallását, vagy a másik gondolatát, de ha valaki onnan nézi Krisztust, legyen az bármilyen jellegű felekezet vagy vallás, akkor Jézus neki mindig egy lesz az ő által elképzelt dolgok sokaságából. Egy nagy proféta, ahogy mondja az iszlám, még azt is hozzátesz, hogy az Isten fia, ahogy Krisztus mondja magáról, ugye Mohamed, mondja, hogy Krisztus ekkora nagy volt, de már keresztre feszülni nem engedi. Csak átvitt értelemben, csak egyfajta megtestesülésben, de maga Krisztus, ha Isten fia, nem feszülhet meg. Nem halhat meg. Égbe ragadtathat, mint illés, de halni nem halhat meg. Aztán ott van a hindu-buddhista gondolatkör, ahol megtestesülés, inkarnáció a Krisztus. Egy inkarnációja, még akár az istenségnek is lehet egy inkarnációja. Megengedi. Egy. A sok közül. Nem vagyok tanítója ezeknek a vallásoknak, nem értem őket annyira, mint mondjuk akár a kolléga. De értem és érzem a finom árnyalatbeli különbséget. Mert nekünk Krisztus a minden, és mi ebből látjuk a többi értéket. Ők pedig nekik van egy sok érték, amiből egyet látnak a Krisztust, annak ha észreveszi, és van ilyen egyébként, aki rádöbben arra, hogy más Jézus, mint egy inkarnáció. Mert a Biblia nem beszél reinkarnációról, még akkor sem, ha illést említi ez a szöveg, mint keresztelő János megtestesülésében illést, de hát Illés ugye elragadtatott. Talán azért várják vissza azt az Illést, aki elragadtatott. Vagy azt a gondolatkört és azt az üzenetet, amit Illés hordozott, amíg ott volt. És ez megjön keresztelő Jánosban, aki megszületett, prédikált, és aztán meghalt. Volt egy konferencia, erről már beszéltem, amin a keresztények minden felekezetét összegyűjtve, protestáns felekezeteket, azon gondolkodtak, hogy miben más a kereszténység, mint minden más vallás. Ez az, amit Isten akar, vagy mást várjunk? Te vagy az eljövendő Krisztus, vagy mást várjunk? És nem nagyon tudták megfogalmazni, hogy miben egyedi Krisztus? Miben más? Megtestesült Isten? Mint mondjuk Buddha, vagy valaki más, a szeretet, mint mondjuk más vallásban ugyanez megfogalmazva. És egyre jutottak. Krisztust hívő ember, Krisztus, amit hirdet, az abban más, hogy felháborítóan nem emberi logika szerint gondolkodik, megbotránkoztatóan nem emberi logika szerint gondolkodik, és a kegyelem üzenetét hordozza önmagában. A kegyelmet. Amit nem kell megszolgálni. Amiért nem kell teperni. Ami érdemtelenül jár. Mert minden más vallásban, vagy minden más megközelítésben, amit ember gondol, abban az embernek valamit tennie kell, valamiféle vallásos menetrend szerint kell eljutnia valahová. És az Isten majd akkor azt megjutalmazza valamivel. Ha te így vagy úgy viselkedsz, akkor jól jársz. Mondja az iszlám, ezt és ezt kell tenned, el kell menned a Kába kőhöz, és 7-szer körbe kell járnod. Vagy nem, akkor meg kell valahol váltanod ezt az utat valami mással. El kell jutnod az önfeladásban, még akkor is, hogyha a legnagyobb tanítás, a gyémántút arról beszél, hogy mindegy, hogy mit csinálsz. Ez úgyis csak van, és úgyis csak kapod. De addig is el kell jutni, és azt is meg kell valahol szerezni, még a magunk kiüresítésére is rá kell jönni. Miközben Jézus mit mond? Van egy jó pár tanítása, ami felháborító. Ugye, például a szőlős gazda reggel 9-től dolgozóknak ugyanannyit ad, mint aki délután 5-kor megy. Felháborító. Miközben azt mondja Jézus, hogy az Isten olyan, hogy a 99-et otthagyja és elmegy egyért, azért az egy elveszettért. Miközben az Isten azt mondja a latornak a jobb oldalon, hogy velem leszel ma a paradicsomban, és mit nem tett érte, nem is tehetett, mert fel volt feszítve a keze a keresztre. Felháborító kegyelem, amit Krisztus hirdet. Ő maga az. Már maga az, hogy az Isten, a Teremtő egyébként, egy nagyon fontos árnyalatbeli különbség van a kereszténységben és a többi vallásban. A kereszténységben a Teremtő és a Teremtmény sose lehet ugyanaz. Még akkor sem, hogyha Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. És ezután azt mondja, hogy legyetek, maradjatok meg bennem, és én megmaradok bennetek. Még akkor sem, hogyha azt mondja Pál, hogy nekünk Krisztusban kell élnünk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A teremtmény és a teremtő az szemantikailag nem összekeverhető fogalom a kereszténységben. Éppen ezért óriási dolog, hogy Krisztusban az Isten jött el közénk. Éppen ezért hatalmas dolog az, hogy az Isten szereti az embert annyira, hogy ezt meg tudta mutatni. Egy számára is logikai és lehetetlen bukfencet hajt végre. Érthetetlenül, oktalanul, bizonyíthatatlanul nem szükséges, nincs rá szüksége, hogy az embert megközelítse Krisztusban. Neki nem kell, csak a szeretet, ami ezt indokolja. És a szeretet, a kegyelem, karöltve a keresztben, miértünk van. És ezért nem kell mást tenni, csak elfogadni. És amikor arról beszél valaki, hogy milyen erkölcsi következményei vannak a Krisztusban vetett hitnek, akkor hozzá kell tenni azt, hogy ennek egyetlen egy kikényszerítő ereje sincs ennek belülről, egyfajta megértett, egyfajta átélt kegyelemből kell táplálkoznia. Nagyon nem értjük mi sem. Sokszor elfordulunk tőle, elkalandozunk. Ez az érthetetlen, ez a felfoghatatlan Isten felőli szeretet, ami a kegyelemben árad ránk, ezt nehéz megértenünk. Nagyon sokszor visszaélünk vele. Nagyon sokszor nem tudjuk kommunikálni, nem tudjuk átadni mi Krisztusban élő az ő üzenetét és az ő lelkét, szent lelkét birtokló, hordozó gyülekezetei. Nem tudjuk megélni azt, hogy ahogy mi élünk, az másra úgy nem kötelező, ahogy ránk, de ha más is velünk együtt akar élni, akkor az csak úgy működik, ha más is Krisztusként él. Nem tudom, értjük-e. Hogy úgy szeretni a másikat, hogy közben nem azzá válni, ami a másik, hogyha a másik bűnben van, és mégis szeretni. A bűn és az átok egyébként nem egy vagdalkozás, hogy Istennek egyfajta olyan botja vagy kardja, ami akkor sújt le, mikor a Damoklész kardja, hogyha ott áll a fejünk fölött és rosszul viselkedünk. A bűn és az azt követő szerencsétlenség és az átok az tulajdonképpen nem más, mint az Isten nélküliség, a Krisztus kegyelmének nélkülözése. És akkor ebből fakad az, amit az ember sokszor nem is nagyon mer érteni, vagy nem is tud érteni. Történések, amelyek rosszak, valóban rosszá válnak. És a jók pedig, amik történnek velünk, azok nem visznek előrébb bennünket, hanem lejjebb visznek. Mondom másképp, ha beteg leszel, vagy ha valami szerencsétlenség történik veled, rosszként, rossz történik veled, akkor az valóban rosszá válik Krisztus kegyelmén kívül. Mert azt úgy éled meg, mint büntetést, vagy mint bajt, mint óriási rosszat. Ha Krisztuson belül vagy, akkor hálát tudsz adni ezért is. Mert megérted, hogy Jézus ugyanezt elszenvedte, és arra kér, hogy a te szenvedéseiden keresztül szolgálj, és így kerülj közelebb a szenvedő világhoz, hogy a világ minél jobban megértse az igazi lényegét, mert nem akar elpusztulni, hagyni bennünket az Isten, hanem magához szeretne ölelni, ha hagyjuk. Ezzel szolgálj a rosszban is, ha bántást szenvedsz, hogyha támadnak, hogyha balesetet szenvedsz, hogyha betegséget kapsz, tudsz vele szolgálni, és a javadra válik. És tovább folytatom a másik oldalát, ha jó történik velünk, áldást kapunk, szerencsénk van, jó kapcsolatot tudunk kialakítani, megtaláltuk a párunkat, fiúban, lányban, vagy gazdagság hull ránk, vagy előmenetel a munkahelyen, vagy bármi más, akkor az nem válik a javunkra, hanem lehúz bennünket. Mert az önzésünket erősíti, és az e világhoz való ragaszkodásunkat. Ami pedig szépsége és áldásai ellenére el fog pusztulni. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Mert eljön majd még egyszer. A Krisztus újra jönni fog. Hatalommal, és elpusztul a világ tűzben másodszor, ez is része a hitünknek. És bármi jó történik veled ebben a világban, ha nem a kegyelmen keresztül látod, akkor nem tudsz vele szolgálni. És akkor olyan lesz az adakozásod is, ami másik felháborító dolog, amit Jézus tesz, oda megy és nézi a persejben lévő pénzeket, a dobó, persejben dobó emberek pénzét, és mondja az özvegyasszony két fillérjére, hogy ez az értékesebb. Még reméljük, hogy nem hallotta a zsinagóga, vagy a templom gazdasági szakembere, vagy marketing menedzsere, mert azt mondaná Jézusnak, hogy ilyet nem szabad mondani. Mert akkor nem becsüljük meg a gazdagok adományait, amiből élünk. Valóban így van, ebből élünk, a persejbe dobott pénzekből van a misszió fenntartva, ami az Isten igének a hirdetését jelenti, szolgálatot jelent, nem új autót és új kocsit a lelkésznek, vagy új palástot, vagy új lakást, vagy új... Nem, az azt jelenti, hogy a gyerekektől az öregekig odavisszük az örök élet evangéliumát. Reméljük, ezt jelenti, és sikerül ezt lekommunikálni mindig, mindenfelé a világban. Mert ha így fogalmazol és így beszélsz, ahogy Jézus beszél, akkor eldobhatod a kulcsot, de eldobom, mert így van, ez az igaz. Akkor nem tudsz igazán szolgálni. A gazdagok a fölöslegükből adva vajon mindenüket odaadják Istennek? És most nem a persejbe dobásról beszélek, hanem az Isten előtt való szolgálatról, az áldozatról. Nem tudják. Nehéz. Ha javadra válik, ha te kegyelemből éled meg a jót, amit kaptál, a szerelmedet, a házasságodat, a gyermekeidet, a pénzedet, akkor az más. Más lelkületet idéz benned. Más lelkületet erősít benned. Hát, valahogy ilyen a váradalmunk, és ezt kéne várnunk, ha sikerül. Keresztelő János kérdése nagyon jogos, és biztos, hogy felmerült már mindenkiben. Jézusra nézve, te vagy az? Vagy valami mást? Valaki mást várjunk az életünkben? Ő az. Ő az, aki fenekestől fel fogja fordítani az életedet, ha befogadod a szívedbe. Ő az, aki egy gyökeresen más értékrendet fog a fejedbe és a szívedbe rakni az élet vonatkozásában. Ő az, aki hihetetlenül el fog gyöngíteni, amikor azt mondod, hogy te most nagyon erős vagy, és meg akarod csinálni azt, amit... És ő az, aki olyan erőt fog adni akkor, amikor te már a padló alatt is vagy, hogy el se hiszed, el se fogod tudni képzelni. Ő az, aki meggyógyít, amikor te már azt hiszed, hogy elvesztél, és nem fogod tudni megérni a holnapot. És ő fogja fogni a kezedet, amikor az utolsó lehelletedet leheled ki, hogy tudd, hogy hova indultál és hova érkezel. Ő az. Ne várjunk mást. De őt mindig. Nem csak adventben, de most különösképpen is. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, majd énekkel, most csendesedjünk el egy imádságot. Úrunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük, hogy eljöttél, itt voltál velünk, testben 2000 évvel ezelőtt, és azóta mindig olyan különleges kegyelmet hirdetsz, amit mi megtapasztalhatunk, élhetünk mindig, amikor befogadunk téged a Szentlélek által. Úrunk, kérünk, hogy ebben a karácsony közelettében se legyünk egyedül, sem hagyj el bennünket magunkra. Kérünk, hogy a te kegyelmed érthetetlen, felfoghatatlan rendje szerint rendezd a mi kapcsolatainkat, a mi életünket. Legyen valóságos megbocsátás, legyen valóságos béke, legyen valóságos öröm, és semmilyen sem fogható szeretet, ami körbevesz bennünket kívül és belül. Még akkor is, hogyha a világ többsége pusztulásba rohanó izgalomban, örvendezve sírva vergődik itt és sok más helyén a világnak. Azért, hogy mi a mi életünkkel tudjuk közvetíteni feléjük az üzenetet, te eljöttél, és te eljössz a világba kegyelmeddel. Értünk. Amen.